Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, úrvacsorázásunkra az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 34. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a már megkezdett 34. Zsoltár második, harmadik versének éneklésével. Így kezdődik a második vers, magasztaljuk vígan. Hallgassátok meg Istennek szent ígét, amint szól hozzánk a 104. Zsoltárból.
Áldjad én lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy Te! Ékességet és fenséget öltöztél magadra. Ő az, aki körülvette magát világossággal, mint egy palástal, és kifeszítette az eget, mint egy sátrat. Ő az, aki vizek fölé építette palotáját, a felhőket rendelte szekerévé, és a szelek szárnyán jár. A szeleket tette követévé, a lángoló tüzet szolgájává. Biztos alapra helyezte a földet, nem mozdul az meg soha. Vízáradattal borítottad be, mint egy öltözettel. A hegyek fölött is vizek álltak. Korholásodra szétoszlottak, mennydörgésed hangjától megriadtak. A hegyek fölemelkedtek, és a völgyek alászálltak arra a helyre, amelyet készítettél nekik. Határt szabtál, amelyet nem léphetnek át. Nem térhetnek vissza a föld elborítására. Ő az, aki forrásokat fakaszt a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között, és megitassák a mező minden állatát, hogy a vadszamarak is szomjukat oldhassák. Mellettük laknak az égi madarak, az ágak közül hangkicsálnak. Megöntözi a hegyeket a magasból, alkotásai gyümölcséből megelégíti a földet. Füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek hasznára, hogy táplálékot nyerjenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandó szívét, fényesebbé teszi arcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandó szívét. Eleget kapnak az úrfái is, a Libánon cédrusai, amelyeket ő ültetett, amelyeken madarak fészkelnek, mint a gólya, amely a ciprusfákon lakik. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a mormotáknak szolgálnak menedékül. Ő teremtette a holdat, hogy mutassa az ünnepeket, és a napot, amely tudja az útját. Ha sötétséget kelt, éjszaka lesz, hogy szanaszét járhasson a mező minden vadja. Az oroszlánkölykök prédáért ordítanak, Istentől sürgetik eledelüket. Ha fölkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkába megy, és dolgát végzi egészen estig. Mi számtalanok a műveid, Uram, mindegyiket bölcsen alkottad, és tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, apróbb és nagyobb állatok. Amott gályák járnak, és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benne. Mindenek rád néznek, hogy megfelelő időben adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, ők begyűjtik azt. Ha megnyitod kezedet, betelnek jó voltodból. Ha elfordítod arcodat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és újra porrá lesznek. Ha kibocsátod lelkedet, újakat teremtesz, és újjáteszed a föld színét. Az Úré legyen a dicsőség örökké. Örvendezzen teremtményeiben az Úr. Aki, ha rátekint e földre, megrendül az. Megérinti a hegyeket, és füstölögnek. Énekelek az Úrnak egész életemben. Zengedezek Istenemnek, amíg csak vagyok. Elmélkedésem legyen kedves neki. Én az Úrban örvendezem. Vesszenek ki a bűnösök a földről, ne legyenek többé gonoszok. Áldjad, lelkem, az Urat, dicsérjétek az Urat. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Uram, mi is hadd adjunk hálát a zsoltárossal együtt, ezért a csodálatos teremtett világért, a rendért, amit beleteremtettél. Látjuk, hogy minden teremtett lény tudja a dolgát, és teszi azt. Olyan jó, hogy mi lelki dolgokért is hálát adhatunk. Bennünket nem csupán megteremtettél, hanem újjá akarsz teremteni. Köszönjük, hogy ezt Jézus Krisztus váltsághalála lehetővé teszi számunkra. Bocsásd meg, amikor mindezt, a sok ajándékot nem látjuk. Bocsásd meg, amikor ajándékaiddal nem szerinted valóan élünk, hanem leginkább visszaélünk. Látjuk magunk körül, és látjuk magunkban a következményeket. Uram, te adj a szívünkbe látást és elszállást, hogy le akarjunk térni erről a romboló, halálba vezető útról, hogy ne akarjunk a magunk feje után menni tovább. Te végezd el bennünk, hogy engedjünk neked, átadjuk életünket, rossz útjainkat elhagyjuk, és téged kövessünk. Így kérünk, nyisd meg fülünket és szívünket most a te igéd előtt. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Készülődjünk az ige meghallására, a 246. dicséretünk első versét énekeljük. Adj, Úristen, nékünk szent lelket! Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a példabeszédek könyvének 16. fejezetében, a 18. versben. Kevésség jár az összeomlás előtt, és a bukás előtt fölfüvalkodottság. Kedves testvérem, tudják a testvérek, hogy szombat fél éven vagyok, úgyhogy megtehettük azt az elmúlt hetekben, hogy más gyülekezetekben voltunk, pihentünk, Hajdúszoboszlón jártunk több hétig, és az ottani testvérekkel beszélgettünk, egy missziós házba laktunk, és hát volt lehetőségünk arra, hogy ismerkedjünk. És egy idős hívő nénivel ismerkedtem meg az elmúlt héten, aki missziós szolgálatban volt férjével együtt, szinte egész életét erre tette rá, szolgált. Azt tette, amiről úgy érezte, hogy az Isten őt erre elhívta, amire az Isten őt bízta. Mindent odaadott, az egész életét, és a pénzét is odaadta a missziós szolgálatra. Most 83 éves, élete alkonyán van, és amit odaadott, azt élte meg, hogy abból nem az lett, amire szánta. Emberi szemekkel nézve nem az épült föl, amit szeretett volna. És ott volt benne a sok-sok kérdés, amikor beszélgettünk, hogy hol hibáztam, miért engedte meg ezt az Isten? Velem ez hogy történhetett meg? Ezt nem teheti az Isten, hát mi lesz ennek a vége, hogy is van ez? Mi az, amiben másként kellett volna dönteni? Vagy egy másik beszélgetés, ami arról szólt, hogy megbántotta a lelki pásztor a gyülekezetben, és én azóta nem léptem át a gyülekezeti teremnek a küszöbét, mondta egy néni. Eltörtem a kezemet, mert a lelkész nem szórta fel időben az utcát, amikor az jegesedett. És hát legszívesebben szembe önteném luggal, mondta egy néni. Egy hívő néni. Aztán egy másik beszélgetés, hogy úgy neveltem fel a gyermekemet, hogy mindent megadtam neki. Azt szerettem volna, hogy sokkal többre vigye, mint amire én vittem az életbe. Hát a fiúcska tényleg sokkal többre vitte, mint ez a bácsi. Valóban megkapott mindent, de nem tartja már a szüleivel a kapcsolatot, feléjük sem néz. Többre vitte, valóban. Aztán egy másik beszélgetés, ami egy fiatalabb lánykának a sztória, úgymond, hogy hát csak nem én fogom kezdeményezni a beszélgetést, összevesztünk, megbántott ezt, és ezt mondta, együtt járunk, de én ugyan nem fogom őt fölhívni, hívjon ő, ha akar valamit. Tegye meg ő az első lépést a békülésre, ha szeret. Vagy egy idősebb családapa, nagyobb gyermekekkel, hát már egy fél éve nem hívott fel. A fiam nem érdeklődött, akkor engem sem érdekel, én sem fogom őt keresni. Hogyha nem olvastam volna fel itt az igét, és hogyha nem lenne ott fehéren, feketén a papíron, akkor most feltehetném a találós kérdést, hogy mi az, ami összeköti ezeket a történeteket. Csak egyetlen egy szó a válasz, a büszkeség. A büszkeség, ami nem egy látványos bűn, nem is lehet úgy tetten érni az életünkbe, mint a hazugságot, lopást vagy a paráznaságot, de legalább úgy megrontja az életünket, sőt, még alattomosabban, még a hívő életünket is bekúszik mindenhova. Tönkretesz családokat, kapcsolatokat, gyülekezetet, megolt, jól induló kezdeményezéseket. A katolikus teológia szerint a 7 fő bűnből a legelső éppen ez, a büszkeség. És az ős ellenségnek is ez volt az alapvető bűne, és nagyon hatékonyan tudja nekünk is átadni és beleoltani életünk minden egyes szakaszán. A sátán a büszkesége miatt vettetett ki a mennyből, így írja Ézsaiás könyve, miként hullottál le az égből fényes csillag, hajnal fia, lehullottál a földre, aki népeken tapostál, holott ezt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés helyén telepszem meg messze északon. Fölfuvalkodottságában ahhoz is volt mersze, hogy a világ mindenség ura helyébe próbáljon lépni, de tudjuk az ítéletét, hogy az Isten porba taszítja majd. És az első ember párba is ezt oltotta bele, hogy igen, olyanok lesztek, mint az Isten helyébe akarnak majd lépni. És a büszkeség azóta ott van az énünkben, magunk a vállát veregetjük azért, amiért Istent kellene dicsérnünk, és falakat emelünk vele, Isten elől is elzárjuk magunkat, és emberek elől is, és félünk kimondani emiatt igazságokat, sokszor még azt is, hogy ha valakit szeretünk és kedvelünk. Milyen következményei vannak a büszkeségnek, először nézzük meg ezt, hát ha akkor így magunkra ismerünk benne. A büszkeség sértődést szül. Megbántott valaki, minél közelebbi hozzátartozóról van szó, annál gyakrabban tud ez előfordulni a hétköznapjainkban, nem kell hozzá sok. Az énemet sértette egy megjegyzés, és ez most teljesen független attól, hogy ez a megjegyzés igaz vagy nem igaz. Egy igaz mondat is lehet roppant sértő, ha azt indulattal mondjuk, és valljuk be őszintén, mi tudjuk indulattal mondani. Ott marad bennem a szálka, hogy én velem ezt nem lehet, én nem ezt érdemlem, én ezt nem felejtem el. És azt nem valljuk be, hogy ezen a ponton valami sérülést ért, vagy éppen sérülést okozott, mert sebezhető vagyok. Sőt, még azt sem fogjuk beismerni, hogy én megsértődtem. Ehhez büszkék vagyunk, hogy ezt is beismerjük. Azt mutatom, hogy nem történt semmi. Biztosan ismerős, a férj megkérdezi a feleségét, mert azért érzi, hogy valami ott van a levegőben, hogy mi baj, drágám? És mit felel a feleség? Semmi. Ez persze nem igaz, de merő büszkeségből mondjuk azt, hogy semmi. Csak éppen már nem úgy tesszük, ahogy eddig. És hagyjuk, hogy ki aludjon a tűz. Sokszor Isten felé is, hogy az első szeretetnek a tüze, és én leszek az áldozat, a másik pedig az elkövető, a hibás. Félreértettek, rosszul ítéltek meg, nem szeretnek. Aztán a sértődöttségből következik harag, düh, amikor ezt a kényes pontot érintik az életemben. És olyan, mint egy időzített bomba. Idő kérdése, hogy mikor robban, és a nyomában ott a veszekedés, a háború. A büszkeség igazából egy álca amivel leplezem a szívemnek valódi állapotát, amivel megtévesztek. Leplezem a szegénységemet és az ürességemet. Nem vallanám be, hogy ez nekem nincs, vagy ezt nem értem, vagy én erre nem vagyok képes. És így az a baj, hogy segíteni se tudnak rajtam, mert nem hagyom. Mások így nem is látják talán, hogy milyen nagy ott a baj, hogy segítségre szorulok, mert nem a valós képet mutatom. Közben magamat is becsapom, mert hamisan azt hihetem, hogy én jobb vagyok a másiknál. A büszke ember azt nem veszi észre, és nem is képes értékelni, hogy ott van egy másik ember, aki ugyanúgy Istentől szeretett, és ugyanúgy ott vannak az értékei és a drága kincsei. A büszke ember átnéz a másikon. A büszkeség velejárója aztán egy vakság, hogy nem látom a kapaszkodót. Nem kapaszkodok bele se a másik emberbe, pedig talán segítene egy őszinte beszélgetés, vagy segítene egy simogatás, amit ha megengednék, akkor lehet, hogy meg is tenné a másik. Segítene legfőképpen maga az Úristen az életünkön. Sajnos a büszkeség vezethet bennünket a szolgálatok útján is, hogy büszkévé tesz jó dolgokra, áldott dolgokra. Megfertőzi a sátán így a szent cselekedeteinket is, és akkor azon nem lesz áldás. Az Isten kegyelmes hozzánk, és tudom, hogy ő véghez viszi a maga jó terveit, és ezt tudtam mondani ennek a kesergő néninek is, hogy higgye el, hogy az Isten az ő országát építi, még akkor is, ha mi rossz döntéseket hozunk, az felépül. Ő végzi a missziót, tulajdonképpen ellenünk is, mellettünk is, velünk is. És amit ő épít, az állandó lesz. Mi sokszor csak szeletét látjuk, szinte mindig csak szeletét látjuk. Isten pedig tudja, hogy miért engedte így, miért vitte őt bele ebbe a nehéz helyzetbe élete végén, ebbe a szomorúságba úgymond, amiben ott a végén is meg kellett, hogy törjön az ő élete. Büszkeség az a legnagyobb baja, hogy megakadályoz abban, hogy keressem az Istent, hogy Jézus Krisztus kegyelmébe kapaszkodjak, hogy belévessem a bizalmamat, és ez a legnagyobb baj. Úgy vagyok Istennel szemben, büszke ember úgy van, hogy Istennek el kell engem fogadnia, úgy, ahogy vagyok, mert megérdemlem. Isten valóban elfogad, úgy, ahogy vagyok. Hála neki, hogy szeret, úgy, ahogy vagyok, de megváltott Krisztusban, hogy ne maradjak olyan, amilyen vagyok. Ezért is van így a példabeszédek könyvében, hogy kevésség jár az összeomlás előtt, a bukás előtt felfuvalkodottság. Az Isten azt szeretné, hogy mi haladjunk előre az ő útján, és gyógyítgatja mi szívünket, gyógyítgatja büszkeségeinkből is, és azt akarja, hogy igen, mi meghalljuk az ő hangját, a büszkeség pedig sokszor visszahúz, hogy ne halljam meg az Isten halk szelíd hangját, és utasítsam el a segítségét. A büszke ember nem is kér segítséget. Ha valami van, akkor arról ne beszéljek, nehogy megtudják. Nehogy már együtt érezzenek, hogy kiderüljön, hogy én is esendő, bűnös ember vagyok. Én segítek, de nekem ne segítsenek. Majd megoldom. Tudom én ezt. Ha pedig az Isten valamiről szól, akkor inkább másra gondolok, nem magamra. Igen, ez az üzenet, ez egy nagyon jó üzenet. Nagyon jó, hogy most a büszkeségről van szó, ez pont jó X-nek, meg Z-nek, meg Y-nak. Ismerünk büszke embereket, de mi nem tartozunk közéjük, pedig igazából mindegyikünket kísért ezen a területen az ördög. Ezért is olvastuk fel a 104. Zsoltárt, mert ez a Zsoltár arról beszél, hogy kicsoda a mi Istenünk, hogy ő az Úr. Ő az alkotónk, ő a megváltónk Jézus Krisztusban, akit illet minden tisztelet, és akitől van minden kincsünk ezen a földön, míg az életünk is. Ránézve vagyunk megteremtve ezen a földön, az ő képére és hasonlatosságára és az ő dicsőségére élhetünk. Tőle vannak a képességeink, lehetőségeink, életemnek az ideje is, meg az erőm is, Még a hitem is az ő ajándéka, amivel belekapaszkodhatom. Általa vagyok, aki vagyok. Ő ad értelmet az életemnek. És nem az az értelme az életemnek, hogy igen, én mit teszek, hanem az, hogy az ő dicsőségére lehetek, hogy Jézus Krisztusnak a képe ábrázolódható ki az én testemben is, és az egész falumban. És adja mindig nekünk a gyógyulásnak az útját, hogy meg kell térni mindenfajta büszkeségünkből, még a vallásos büszkeségből is. És Isten kegyelme az, hogyha valamire ki tudom mondani, hogy sajnálom, hibáztam, én rontottam el, ne haragudj. Isten kegyelme az, hogy mielőtt még elrontanám, segítséget kérek, és elfogadom a segítséget. Akár emberit, akár az Istennek a segítségét. És merhetünk beszélni a bűneinkről is. Nem jelenti ez azt, hogy mindent ki kell beszéljek magamból, mert nem tartozik mindenkire. Büszke ember képtelen erre, de Isten megbocsátja a büszkeségünket, és segít azt levetkőzni. És hogyha mindig azt mondom, hogy minden rendben, akkor soha nem fogok változni. Az alázat a gyógyulásnak az útja. Nincs dicsekedni valónk Isten előtt, hanem úgy jöhetünk, ahogy az énekünk mondja, hogy jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. És biztosan ismerős, és tudom, hogy erről a szószékről is elhangzott már az a tanmese, amikor Szent Péter odafent várja a nagy adakozót, aki 100 pontot kell, hogy összegyűjtsön, gyárvá közvegyek megsegítése, betegek látogatása, éhezők etetése, mesztelenek felruházása, és a többi, ami jó cselekedet az Isten igéje szerint, de mind-mind csak egy pont. És amikor pedig térdre hull és könyörög, hogy irgalmaz nekem bűnösnek, akkor hangzik ez a mondat, hogy na, ez a 100 pont. Nincs semmiféle érdemem, ha dicsekedem, az Isten dicsőségét, igazságát, szeretetét hirdethetem, hogy még engem is megváltott és gyermekének fogadott kegyelméből élhetek, hogy az ő utain vezet. Nem tudok mindent megtenni, de Istennel még a kőfalon is át tudok ugrani, mert előtte nincs lehetetlen. És Isten előtt állhatunk meg mindig, az ő rendelkezésére bocsájthatjuk az életünket. És nem az számít, hogy mások ebből mit értenek meg, vagy megértenek, vagy elfogadnak, vagy szeretnek. Ilyen úgy sem lesz 100%-osan, hogy mindenki szeressen, de tudom, hogy az Isten szeret. Jézus Krisztusban életét adta értem, és ez a lényeg. És az ő igéi tanítanak, hogy tudjak járni az élet ösvényén. Az Úr félelme bölcsességre int, aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Ezt is a példabeszédek könyve írja. Példát nekünk az Úr Jézus Krisztus adott ebben is, mégpedig egész életével, ahogyan megszületett erre a földre, nem királyi pompában, hanem istálóban, ahogyan végigjárta az Istentől, az ő atyától elrendelt útját, ami merőben különbözött emberi elgondolásoktól, még a tanítványok elgondolásától is, mert ez a szenvedés útja volt, a szeretet megbocsájtás útja, nem ünnepeltette magát senkitől sem, nem válogatott a szolgálatokban, nem a maga hasznát, előnyeit kereste, kényelmét, elismertségét, nem örült a hamisságnak, de együtt örült az igazsággal. Legvégül pedig meghalt értünk a kereszten, hogy számunkra bocsánatot és életet szerezzen. És amikor valaki valóban úgy látja magát, ahogy az Úr látja őt, akkor testének nem az utálatos bűnei rémisztik meg legjobban, hanem a szívének az iszonyú büszkesége Jézus Krisztussal szemben. Jézust fogadhatjuk be a szívünkben, mert ő az Úr a királyok királya és uraknak ura. És nem az számít, hogy mit teszünk, persze azért az sem mindegy, hanem az, hogy legfőképpen az életünkben Jézus Krisztus legyen a központ, hogy az ő természete ábrázolódjon ki, hogy akik velünk találkoznak, ő vele találkozzanak. Ha előtte hajulunk meg, akkor gyógyulunk a büszkeségünkből. akkor már tudom azt, hogy nem kell különbnek lennem semmilyen téren senkinél, mert nem olyan verseny az élet, amiben bárkit is le kell győzzek, hanem hogy az élet a hitnek a szép versenypályája, ahol lehet szabályszerűen küzdeni, de nem kell a magunk dicsőségét és elismerését hajszolni. És amit nem sikerül a magunk erejéből, azt mindig megkapjuk az Isten szeretetéből ajándékba, és azzal nem dicsekedhet az ember, hanem akkor hálás lesz egy életen keresztül. Isten áldjon meg minket, hogy mi ilyen hálás életet tudjunk élni, amivel dicsőíthetjük a mi mennyei atyánkat. Amen. Isten igéjére válaszként a 246. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Dicsérünk és magasztalunk, mennyei atyánk, aki gondot viselsz rólunk, megmutatod ezt abban is, hogy táplálod testünket, lelkünket, hogy adtad a kenyeret, adod az új bort, és adtad szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit kiábrázolnak a szent jegyek. Köszönjük, Urunk, hogy élhetünk az úrvacsorával is, hogy erősíts meg bennünket. Te tudod, hogy nélküled semmik vagyunk, szegények és koldusok, de köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és te betöltöd minden szükségünket bőségesebben, mint ahogy mi azt kérnénk vagy elgondolnánk. Urunk, eléd visszük gyülekezetünknek a gyászolóit, a sírókat, a szomorkodókat, te légy az ő vigaszuk, erősítsd hitüket. Bizalmukat köszönjük, Urunk, hogy minden könnyet előtted lehet elsírni. Köszönjük, hogy a te gyermekeid tudhatják, hogy igazából minden a te atyai kezedben van, és minden a te atyai kezedből jön. És te vagy az, aki országodat készítetted el nekünk, ahol elmúlik majd a fájdalom és a sóhaj, és ahol majd megértjük életünknek a történéseit, mert ott futnak össze a szálak. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, rád bízhatjuk egyházunkat. Könyörülj rajtunk, hogy betölthessük rendeltetésünket, hogy rád mutatunk és a te képedre formálódunk. Urunk, te juttasd eszünkbe ezt az igét, te munkálkodj bennünk a továbbiakban is, hogy valóban le tudjuk vetközni a büszkeséget kegyelemedből, és fel tudjuk ölteni az alázatot, hogy hozzád lehessünk hasonlóak. Köszönjük, hogy ez sem tőlünk van, hanem ez is a te kegyelmes munkád. Urunk, áld meg, kérünk a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
igen.